Én, Nabukodonozor, békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. Álmot láttam, és megrettentett engem, és a gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látásai megháborítottak engem. És parancsolatot adtam, hogy hozzák elém Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudassák velem. Akkor bejöttek az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőmondók, és én elbeszéltem nékik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Eddig olvasnám, hogy értsük azt, hogy Nabukodonozor mit mondott el a hozzá bejövő bölcseknek, olvassuk el magát az álmot is. Tehát a bölcseknek is elmondta a király az álmot, mely a következő volt. 7. vers, 2. része. Láttam, hogy ím egy fa állt a föld közepén, és annak magassága rendkívüli volt. Nagy volt a fa és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok, és táplálék volt rajta mindeneknek, alatta árnyékot talált a mező vada, és ágain lakoztak az ég madarai, és róla evett minden élő. Láttam fejem látásaiban az én ágyamban, és ím egy vigyázó és szent szállt alá az égből. Erősen kiáltott, és így szólt. Vágjátok ki a fát, és vagdaljátok le ágait, rázzátok le leveleit, és hányjátok szét gyümölcseit, fussanak el a vadak alóla, és a madarak ágairól. De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben, és vas és ércláncokba verve a mezőfüvén, égi harmattal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld füvében. Az ő emberi szíve változzon el, és barom szív adassék néki, és 7 idő múljék el felette. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. A király tehát elmondja az álmot. Ha figyelmesen olvassuk ezt a fejezetet, akkor rögtön a szemünkbe ötlik egy hatalmas különbség egy másik fejezettel kapcsolatban, amelyet szintén Dániel próféta könyve idéz fel számunkra. Tetszenek emlékezni egy másik fejezetre, amikor a király szintén látott egy álmot. Mit látott a király akkor álmában? Egy hatalmas szobrot látott, melynek a feje aranyból, mellekarjai ezüstből, bronz, vas és cserép, és a kő alázuhanása volt még az álomban. A király érezte ennek az álomnak a rendkívüli voltát, azonban ez az álom nyilvánvalóan a történelem egészéről szólt. A király milyen rendeletet hozott, amikor ennek az álomnak az értelmét szerette volna megtudni? Mi volt a rendelet az első álom esetében tehát? A király egy borzasztó kemény kívánságot adott, egy borzasztó kemény utasítást a bölcseknek, az álmot is mondják meg, hogy mit álmodott, és ha megmondják, hogy mit álmodott, akkor bizonyos lehet abban, hogy nem tartják őt hitető beszédekkel, hanem valóban az álom értelmét jelentik meg számára. És az írástudók, a káldeusok, a varázslók, a csillagjósok elmondták a királynak, hogy uram, király, senki más meg nem fejtheti ezt az álmot, hanem ha az istenek, akik nem laknak együtt az emberekkel. És ismerjük a továbbiakat, együtt elolvastuk, hogy Dániel megfejtette a király álmát nem a maga bölcsessége által, hanem az Isten bölcsessége által. Milyen különbséget látunk a 4. fejezetben ehhez képest? Másik királyról van szó? Másik udvartartásról van szó. Más bölcsekről van szó. Semmi változás. A királyt elhagyta volna a józan ítélő képessége és a bölcsessége. Milyen rendeletet hoz? Hozzák elé a varázslókat, a bölcseket, az írástudókat, elmondja nekik az álmot, és várja, hogy fejtsék meg. Micsoda különbségek a második fejezet álomfejtéséhez képest? Mit tetszene gondolni, miért volt ez, hogy a király így gondolta, hogy ez így legyen? A második fejezetben azt olvastuk, hogy ha elmondta volna az álmát, akkor őt hitető beszédekkel tartották volna, míg múlik az idő. Mit látunk ebből a fejezetből? Ez az álom nyilvánvalóan vészjósló álom. Egy olyan álom, amelyben egy fa kit jelképez? Az álom maga is megmondja, hogy kit jelképez. Nem személyre, de hogy nem országokról van szó, és nem egyebekről, az álomból látszik. Így olvastuk itt, tessenek rátekinteni a 13. versre, az ő emberi szíve változzon el, és barom szív adassék néki, és 7 idő múljék el felette. Világos az álomból, hogy egy emberről szól az álom? Kérdezzünk tovább. Nézzük a 14. verset. 14. vers második rész. Hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek közt az alábbvalót emeli fel arra. Kinek adnak egy országot? Kié az ország? Kié az ország? A királyé. Világos volt tehát, érezni lehetett, hogy az álom nem akárkiről szól? Sejthető volt az álomból, hogy Nabukodonozor az álomban jelképezett személy? Mit tetszene gondolni ez a rendkívül zseniális uralkodó? Nem érzékelte, hogy valami őróla szól? Nagy jelentőségű volt az álom. Miért hivatta a bölcseket, és miért mondta el nekik az álmot ellentétben a második fejezettel? Kemény lesz, amit mondani fogok, mert megelégedett volna az írástudók, káldeusok és csillagjósok hitető beszédével, hogy megnyugtassák a lelkét. Megelégedett volna azzal, hogy mondjanak neki valami ködös magyarázatot, amely a király félelmét, balsejtelmét elaltatja, megnyugtatja, és a király számára ez elég is lett volna. Tessenek nekem megmondani, hogy az írástudók, akik megint csak zseniális emberek voltak. A babiloni csillagászatról olyan ismereteink vannak, hogy a mai számítógépes ismereteinket meghaladó vagy megelőző hihetetlen pontossággal számoltak ki égi jelenségeket, mindmáig pontosan. Vajon az írástudók, a káldeusok, a csillagjósok nem látták azt, amit mi az első olvasás után megéreztünk? Miért nem merték megmondani a királynak, hogy mit sejtenek erről az álomról? Miről szól ez, az álom? Elváltozik egy embernek a szíve, aki feljebb van mindenkinél, barom szíve adatik néki, és harmattal öntözik a testét. Ha elmondják, hogy mit sejtenek erről az álomról, egy véreskező, kemény, önkény uralkodó mit tesz az ilyen emberekkel? Végeztünk, igaz? Tehát azt látjuk, hogy a királynak ezek az emberek meg nem jelenthették az álomnak az értelmét. Azért is döbbenetes a királynak ez a mondandója, mert tisztában volt-e azzal, hogy van egy ember az udvarában, aki olyan mélységekig ismeri az élet titkait, amilyen szinten az Istenek ismerik. Tisztában volt? Olvassuk az 5. verset, ezt még nem olvastuk. Végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent Isteneknek lelke van, és elmondtam néki az álmot. Milyen vallomással szól Dánielről maga a király? Akiben a szent Isteneknek lelke van. Világos, hogy tőle a helyes megfejtést fogja kapni? Tudta. Mégis megpróbálta elodázni, mégis megpróbálta eltolni magától azt a megfejtést, azt a dolgot, amitől annyira rettegett. Hogyan kapcsolódik mindez a mi korunkhoz? Lapozzunk fel Pál apostolnak a Timóteushoz írt 2. leveléből egy döbbenetes kifejezést és kijelentést, a 4. fejezetből, akinél van szentírás, tessenek megtenni. Nagyon örülnék, hogyha tetszenének hozni bibliákat, mert hogyha együtt látjuk, együtt olvassuk az igét, akkor sokkal másabb hatása van ránk, mintha csupán hallgatnánk. Tessenek figyelni, mit mond Pál apostol a Krisztus 2. eljövetele előtt élő emberekről. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Azt mondja, hogy az egészséges tudományt el nem szenvedik. Nézzünk vissza, mi volt a célja Nabukodonozor király esetében ennek az egész rettenetnek. Ha végigolvasnánk a fejezetet, megkérném önöket, hogy olvassák majd el, akkor azt látnánk, hogy Dániel megfejti a királynak az álmot, és ezt az álomfejtést sem úgy teszi, mint aki lelketlenül belegázol a király lelkébe. A mi Bibliánkban úgy olvassuk, hogy egy óráig rémüldözött, más fordítások másabb időt írnak, rövidebbet, hosszabbat, elsődlegesen rövidebbet. Tehát Dániel nem tudta rögtön elmondani a királynak az álom világos jelentését, amely számára egyértelmű volt. Hanem munkálkodott benne a részvét, az irgalom, és a döbbenet, hogy egy ilyen hatalmas uralkodó, akivel az Istennek tervei vannak, ilyen sorsra jut. Egy nagyon szép történet jut eszembe, József neve talán ismerős nekünk az Ószövetségi Szentírásból. Tetszenek emlékezni rá, hogy József is börtönbe került egy idegen országban, és amikor a börtön felügyelő a szolgájává fogadta és helyette dolgozott, akkor 2 magas rangú foglyot is a börtönbe vetettek egy bizonyos merénylet kapcsán, és József úgy került kapcsolatba ezekkel az emberekkel, hogy látta az arcukon, hogy szoronganak. És hozzájuk fordult irgalommal, és a szívükhöz beszélt. Nos, Dániel is így volt a királlyal. Megfejtette az álmot, megfejtette, amely arról szólt, hogy a király, aki nem volt elfogadni, hogy a magasságos Isten uralkodik, és annak adja az emberek birodalmát, akinek akarja. Ezért az Isten úgy határozott, hogy ezt a nagyzási hóbortját nem tartja vissza többé, és elengedi a királyt a nagyzási téboly felé. Dániel, amikor a királynak elmondja ezt a kemény ítéletet, azt, hogy 7 esztendőn át fog az emberek közül kivetett állapotban, szőre megnőve, az égi harmattal öntöztetett testtel, az emberek közül kivetett állapotban élni, 7 év múlva majd megérti, hogy valóban a felséges Isten uralkodik. És így olvasom Dániel tanácsát a 24. versből. Tessenek a szövegbe tekinteni. Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeittől igazság által szabadulj, és a te hamisságaittól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz békességed. Miről szól Dánielnek a tanácsa? Hogy a király szabaduljon meg a vétkeitől. Mi az egészséges tudomány, ha visszagondolunk Pál apostol szavaira? Hogy az egészséges tudományt el nem szenvedhetik majd az emberek? Azt, amikor a vétkekből való szabadulásra bátorítják és buzdítják őket. Ez az egészséges tudomány. Aztán nézzük tovább. Hamisságaitól, a szegényekhez való irgalmasság által. Mi volt tehát a királynak egy nagyon komoly problémája? Az önző harácsolás, hogy mindent megszerezze magának, miközben emberek az ő hatalmi őrülete miatt nyomorognak. És így szól Dániel, így talán tartós lesz békességed. Mi tehát az egészséges tudomány a Biblia szerint? Nem az a beszéd, hogy emberek, minden rendben van, semmi probléma nincs itt, majd mi megoldunk mindent. Az egészséges tudomány a Biblia szerint a bűntől való szabadulás, az élet megváltoztatásának az üzenete. Erről szólt Dániel szava is a királynak. És az Isten súlyos figyelmeztetésének, ennek a kemény ítéletnek, a hétesztendei őrületnek nem az volt a célja a király életében, az Isten kezében, hogy a királyt egyszer s mindenkorra tönkre tegye. Hiszen látjuk az ígéretben és az álom magyarázatban is, hogy 7 év múlva az ország visszatér a kezedbe, mert az Isten megőrzi azt számodra, mondja Dániel az álomfejtésben. Hogyan kapcsolódik ez a mi korunkhoz? Mit tetszenek gondolni? Az emberek a világunk állapotából nem vesznek észre semmit. Tessenek elgondolkodni ezen. Az Úr Jézus azt mondja, amikor az ő eljöveteléről beszél, hogy amiképpen a Noé és Lót napjaiban volt az emberek, ettek, ittak, ültettek, építettek, házasodtak, férhez mennek, nem vesznek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat el nem ragadta. Hát tessenek elgondolni például az özönvíz esetében. Volt-e valami hatalmas dolog, amit észre lehetett venni? Mi volt az a hatalmas dolog, amit észre lehetett venni? Noé épített egy hatalmas hajót. Egy ember egy olyan világban, ahol nem esett még eső, hajót épít. Mi történt? Nem akarták észrevenni. Tudták, mi a helyzet, de nem akarták észrevenni. Szeretném egy fantasztikus történetre ráirányítani a figyelmüket, ami egy fantasztikus párhuzama a Nabukodonozor királlyal kapcsolatos esetnek. Lapozzunk a Királyok első könyve 22. fejezetéhez. Tudnélik, a Bibliánk azt mondja, hogy az utolsó napokban Jézus Krisztus eljövetele előtt megszaporodnak a földön túli események, a földön túli jelenségek. Azt mondja a Krisztus az ő beszédében, amelyet az ő eljöveteléről mond, hogy sokan jönnek majd az ő nevében, nagy jeleket és csodákat tesznek. De nem minden mondja Krisztus, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nézzünk meg egy fantasztikus történetet, tehát a Királyok első könyve 22. fejezetéből. Akinél van Biblia, kérem, hogy kísérje figyelemmel, mert fantasztikus, számomra hátborzongatóan döbbenetes esemény sor ez. Arról szól a történet, hogy Izrael, amely két részre oszlott, és a felső országrészt hívták Izraelnek, az alsó országrészt hívták Júdának, állandó békétlenségben és békében állt egymással. Itt éppen arról olvashatunk a 22. fejezetben, hogy az északi országrész és a déli országrész királya együtt vonult háborúba. És Józsafát, aki egy istenfélő, tényleg mélyen hívő ember volt, azt kérte az észak-izraelita királytól, hogy kérdezzék meg az Úr prófétáit, hogy elmenjenek-e a háborúba. És összejött prófétálni, mint egy 400 férfiú. És mind egyenlőképpen azt mondták a királynak, a királyoknak, hogy menjenek el bátran a háborúba, mert az Úr kezükbe adja. Még olyan próféta is volt, aki vas szarvakat készített, hogy ezzel érzékeltesse a prófétai szavának az erejét. De Józsafát, aki vágyfülű ember volt, és az Úr szavára már ráállt a füle, így szól a 7. versben. És mondta Józsafát a déli országrész hívő királya. Nincsen itt már több prófétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk. Mit jelent ez? Ez az istenfélő király érezte, hogy itt valami nem stimmel. Hogy valami nem stimmel. Mintha ez a 400 próféta olyan lett volna, mint a káldeus bölcsek, akik hallgattak bölcsen. És így olvasom az északi király válaszát. És mondta az Izrael királya Józsafátnak. Még van egy férfiú, aki által megkérdezhetjük az urat, Mikeás, a Jemla fia, tessenek figyelni, de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendől nékem jót, hanem mindig csak rosszat. Szörnyű egy próféta volt ez a Mikeás, hogy mindig csak rosszat jövendől. És most tessenek figyelni, hogy milyen döbbenet, most jön a döbbenet. És azt mondja Józsafát a déli király, ne beszéljen így a király. És előszólított az Izrael királya egy udvari szolgát, és mondta, hívd ide hamar Mikeást, a Jemla fiát. És ott ült az Izrael királya, és Józsafát a Júda királya, ruhákba öltözötten, mindegyik a maga trónján. És a próféták mind ott jövendöltek előttük, 400 ember. Tessenek elképzelni, most vagyunk itt 60-an, 50-en, 400 ember. És Sedékiás, a Kéneán, a fia, vasszarvakat készített, stb. Ezt említettem. A követ pedig elment, 13. vers, hogy elhívja Mikeás, szólt néki mondván. Ímé a próféták egyenlő akarattal jót jövendöltek a királynak, szólj kérlek te is úgy, mint azok közül egy és jövendőj jót. Hát ez a szép bátorítás az Úr prófétájának, hogy mindegy, hogy az Úr mit mondott, te mondd azt, amit a többiek, hogy ne lógj ki a sorból. Mikeás pedig mondta, él az Úr, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nékem. És most jön, tessenek figyelni. És mikor a királyhoz ment, mondta néki a király. Mikeás, elmenjünk-e Rámot Gileád ellen hadba, vagy elhagyjuk? Ő pedig mondta, menj fel, és járj szerencsével, az Úr kezébe adja azt a királynak. Tessenek figyelni. És mondta a király, mármint az istentelen király. Még hányszor kényszerítselek téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj nékem az Úr nevében. Próbáljuk meg átnézni ezt a történetet. Akháb gyűlöli Mikeás prófétát, mert az mindig következetesen rosszat jövendől neki. Mit jelentett Akháb számára az, hogy rosszat jövendől? Mi volt Akháb számára a rossz? Az ő akaratával ellentétes dolog. Az ő akarata mi lett volna, hogy elmenjen háborúba és bevegyék ezt a várost most ebben az esetben? Tudta, hogy Mikeás azt fogja mondani, hogy ne menjenek el. Eljön Mikeás, aki megesküszik, hogy semmi más nem szól, csak amit az Úr mond. Odaáll a királyok elé, és mit mond a próféta? Menj el bátra, mert az Úr a kezedbe adta. És mit mond az istentelen király, aki előtt 400 ember jövendől vasszarvakkal és mi egyebekkel, hogy menjenek? Tudom, hogy nem mondtál igazat. Mi lehet akkor az Úr üzenete, hogy ne menj el? Felteszem a kérdést. Tudta-e Akháb, hogy mi az Úr üzenete? Kellett ehhez próféta? Miért volt szükség arra a 400 prófétára? Hogy a lelkiismeretet megnyugtassuk, hogy elhallgattassuk a lelkiismeret szavát, hogy az Isten szavára ne figyeljünk, hanem teljes nyugalommal járjunk egy helytelen úton. Gondolatban lapozzunk vissza Nabukodonozorhoz. Nabukodonozor tudja, hogy van egy ember az udvarban, akiben az élő Isten lelke van, aki meg tudja mondani, mi az álom, de behívja a tehetetlen, semmihez nem értő Istennel kapcsolatban nem lévő embereit, hogy elaltassák a lelkének a háborgását. Olvassuk, mit mond Mikeás. Először, aki azt mondta, hogy menj el nyugodtan. Így olvasom. És mondta, láttam az egész Izraelt szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek nincsen pásztoruk. És mondta az Úr, nincsen ezeknek uruk. Térjen vissza ki az ő házához békességben, adja a tanácsot a próféta. És mondta az Izrael király a Jószafátnak, a déli királynak, nem, de megmondtam neked, hogy ez soha nem jövendől nekem jót. Csak rosszat. És mondta Mikiás, és most tessenek figyelni, el vagyunk árasztva paranormális jelenségekkel, földön túli kapcsolatokkal, mi egymással. Tessenek figyelni, ezek a dolgok nem valótlanok, nem szemfényvesztések, valóságosak. Most megadja nekünk a Biblia, hogy miért. Így olvasom. Azért halld meg most az Úr beszédét, mondta Mikeás. Láttam az Urat az ő székében ülni, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől állani. És mondta az Úr, kicsoda csalja meg Akhábot, hogy fölmenjen és elvesszen Rámot Gileádnál. És ki egyet ki mást szólt hozzá. Akkor eljött egy lélek, aki az Úr elejébe állt, és mondta, én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig mondta néki, miképpen? És felelt, kimegyek, és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor mondta az Úr, csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedjél úgy. Ímé az Úr, a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófédáidnak szájába, és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Akkor odalépett Sedékiás, a Kéneán a fia, aki a vasszarvakat csinálta, és arcul csapva Mikeás mondta, hogyan eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke, hogy csak néked szólona. És mondta Mikeás, én meglátod azon a napon, amikor az egyik kamarából a másik kamarába mégy be, hogy elrejtőzhess. Ezek után ugye azt várjuk, hogy Akháb nem megy el a harcba. Ugye ezt várnánk? Valóban felsőbbrendű lélek szólt-e a hazug prófétáknak a szájából? Természet fölötti jelenség volt-e az, amit ők szóltak? Maguktól szólták? Azt mondja, hogy egy lélek ment a szájukba, hogy hazug lélek legyen a szájukban, és meggyőzzék Akhábot, hogy vesszen el. Nem valótlan dolog ez. De azért van, hogy elvesszenek. Tudják jól az igazságot. Nem tudatlanok. Látjuk Akháb királynak az esetéből? Mit tetszene gondolni Nabukodonozor, aki látta azt a csodálatos, hatalmas fát, az ágai terebélyes, gyönyörűek, nem magára gondolt rögtön, hogy talán engem jelképez? Ki tudja? És egyszer csak leszáll egy szent és vigyázó, és azt mondja, hogy tépjétek le az ágait, rázzátok le a leveleit, szórjátok szét a gyümölcseit, szaladjanak el a vadak, repüljenek el a madarak, és a törzsökéig vágjátok le, de hagyjátok meg a földben. A lelke megnyugtatására inkább behozatja az írástudókat, hogy elhessegessék a nehézséget. Tessenek akkor megmondani, hogy mit cselekedett Akháb király, hogy megint a királyokhoz térjünk. Nos, elment. És olyan korrekt volt, hogy a másik királyt megkérte öltözzön fel királyi ruhába, ő pedig beöltözött közember ruhába, hogy őt ne támadják. És egy vitéz az ellenség seregéből csak úgy találomra kihúzta a kézívét, és valahol itt a szár és a kapocs között írja a Bibliánk, eltalálták a királyt, és estére elvérzett és meghalt. Azt olvastuk Pál apostolnál, hogy az utolsó napokban is ilyenek lesznek az emberek, hogy a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Feltenném a kérdést ezek alapján, a két egybehangzó történet alapján. Ma az emberek nagy része, aki gondolkodik értelmesen, tudja-e, mi lenne az isteni üzenet? Érzi-e, hogy változtatásra, nagyon komoly változtatásra volna szükség? Érezzük-e, hogy ez a világ menthetetlen, és az Isten megoldására van szükség? De nem ezt várják, hanem inkább hallgatnak a hamis prófétáknak a szavára, akik azt mondják, hogy békesség és biztonság. És befejezésül még egy Jeremiás próféta könyvebeli igét hadd idézzek önöknek, Jeremiás próféta könyve 23. fejezetéből. Jeremiás próféta a Jeruzsálem pusztulása körüli időkben prófétált az Isten népének, Júdának, amikor már ez az országrész is elesett, éppen Nabukodonozor király által. Jeremiás könyve 23. fejezetében ezt mondja az Úr a jeruzsálembelieknek, akik a pusztulás előtt álló városban éltek. És ezt mondja most nekünk, az utolsó idők embereinek, akik egy pusztulás előtt álló világban élünk. Ezt mondja a seregek ura. Ne hallgassatok azoknak a prófétáknak a szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket. Szívük látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondta az Úr, békességtek lesznéktek és mindenkinek, aki szíve keménysége szerint jár. Ezt mondták, nem jő tireátok veszedelem. Nem ez a vágya a világnak? Ugye Pál apostol mondja a Tesszalonikai levélben, hogy amikor azt mondják, hogy békesség, biztonság, akkor jön rájuk a veszedelem, nem ez lenne a szívünk vágya? Hogy nyugalomban, békességben, nekem is gyermekeim vannak, három kicsin gyermekem, azt szeretném, hogy békességben, nyugalomban felnövekedjen. Nem ezt szeretnénk? Dehogy nem. Ez egy természetes, normális emberi vágy. De ebben a világban ezt egyre nehezebb megtenni. És az Isten mindnyájunknak szól Nabukodonozor módján, hogy szabadulj a te vétkeidtől, szabadulj a te önzésétől, gyakorold az irgalmasságot, hasonlíts egyre inkább a te mennyei atyádhoz. Talán tartósz ez békességet. És Nabukodonozor királyon bekövetkezett a veszedelem. Az Úr Jézus Krisztus azt ígérte, hogy bár a földre bekövetkezne a veszedelem, hogyha magunkra hagyna. De ő azt ígéri, tetszenek emlékezni, visszautalva a szoborról szóló látomásra, hogy amikor megpróbálnak egyesülni, vas és cserép, a lábujjak egymással nem egyesülhetnek. Ezeknek a királyoknak az idejében az egek istene támaszt egy égből leszakadó, kéz érintése nélkül leszakadó kő formájában egy birodalmat, amelyben igazság lakozik. Miért félünk attól a birodalomtól, amelyben igazság lakozik? Mert oda csak igazak jutnak. Miért félünk akkor ettől a birodalomtól, amelyben igazság lakozik? Mert még valaminek hiával vagyunk. Még valaminek hiával vagyunk. A királynál nem volt hatástalan az isteni büntetés. Nem volt hatástalan az, hogy az Isten megrázta a királyt. 7 év múltán, de észre tért. És így olvasom a Dániel próféta könyve 4. fejezetének a végső részét, Nabukodonozor gyönyörű szép himnuszát. Így olvasom, 31. verstől. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent, és dicsértem, és dicsőítettem az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. és a föld minden lakosa olyan, mint a semmi. És az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között. És nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél? Abban az időben visszatért hozzám értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem, és méltóságom is visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő útai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Nabukodonozornak visszaadatott az ország, előttünk is áll egy olyan ország, amely soha nem romlik meg, amelyben igazság van. Az Isten ennek az országnak a polgárait keresi. Akik nem a 400 hamis prófétára hallgatnak, hanem arra a prófétára, aki megmeri mondani az igazságot. Hány prófétát űztek el, öltek meg, fejeztek le? Tetszenek emlékezni az Úr Jézus szavaira, amikor mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, hányszor akartalak egybegyűjteni? Kívánom, hogy mi az igaz prófétálás beszédére hallgassunk, hogy amikor az az ország eljön, akkor az Isten ennek a polgáraiként lásson bennünket. Köszönöm a figyelmet!